megjelenésével foglalkoztunk Józsuénak, mármint amikor az ige először említi őt, és azzal a három fontos gondolattal szembesített minket az ige, hogy nincsen hívő élet harc nélkül, és ezek nem csak olyan entyem-pentyem nehézségek, hanem sokszor tényleg vérre menő küzdelmekről beszélhetünk, és aki hűségesen követi Istent, ugyanúgy, ahogy ott a nép esetében ez elmondható volt, annak ezzel számolnia kell. A másik, ami tulajdonképpen ez a harccal kapcsolatos gondolat is egyfajta bátorítás, hogy ne érjen minket váratlanul, de a második még határozottabban az, hogy ez is, meg minden egyéb, ami a hívő élettel, Isten követésével kapcsolatos, nem működhet egyedül. Tehát a lemenő napfényben poroszkáló kovboly, aki mögött ugye ördögszekereket fúj a szél a kamera jobb oldaláról a bal oldalára, ez nem a hívő életnek a metaforája, hanem minden közösségben. Mózes Józsuéval, Józsué a harcostársakkal, Mózes Áronnal meg Hurral, a nép pedig folyamatosan Istennel alkotott közösséget, és azt is érintettük, hogy nem azért járunk közösségbe, és nem ezért adta Isten elsődlegesen, hogy ott jól érezzük magunkat, hanem azért adja a hívő embereknek a közösséget, mert ott van Jézus. És ez mindennek a kiinduló pontja. Aztán ott vannak a többiek, és végül ugye mi is felüdülünk. És végül ott volt az imádság, mint fegyver, a szó mindenféle értelmében, amit nagyobbat ütött a történetben, mint a kard, és arról beszéltünk még, hogy a négy szem közti ima életünk kell hányadán állunk, mert hogy az, és nyilván itt nem cél a önmagunk hőmérőzése, és mindenféle ilyen mechanikus fordítása az igének, de sokszor nagyon elgondolkoztató eredményeket kaphatunk, hogyha van 5 perc üres időnk, és azt imádsággal szeretnénk tölteni, hogy azt milyen hatásokkal tudjuk eltölteni. Tehát a harc, a közösség és az imádság. Ezekkel szembesült Józsué az első felvonásban. A mai alkalommal egy következő ilyen szembesítésnek lehetnénk szemtanúi. Néhány fejezettel később a 2 Mózes 24-ben a 12. verstől a 18. tartó részben szembesíti Józsuét Isten, és ez már egy következő fázisa az ő formálódásának, és talán komolyabb is, és ezzel kapcsolatban 4 gondolatot szeretnék majd megemlíteni. 2 Mózes 24, 12. verstől. Aztán ezt mondta az Úr Mózesnek, jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj itt, mert át akarom adni neked a kőtáblákra írt törvényt és parancsolatokat, amelyeket azért írtam le, hogy tanítani lehessen azokat. Elindult tehát Mózes és szolgája Józsué. Mielőtt fölment Mózes az Isten hegyére, ezt mondta a véneknek, maradjatok itt, amíg visszatérünk hozzátok. Áron és Húr itt lesz veletek. Akinek vitás ügye lesz, forduljon hozzájuk. Amikor fölment Mózes a hegyre, felhő borította be a hegyet, mert az Úr dicsősége ereszkedett rá a Sínai hegyre. Már 6 napja borította be azt a felhő, és a 7. napon kiáltott Isten Mózesnek a felhő közepéből. Az Úr dicsőségének látványa olyannak tűnt Izrael fiai szemében, mintha emésztő tűz lett volna a hegy csúcsán. Mózes azonban bement a felhő közepébe, egészen fölment a hegyre, és ott maradt Mózes a hegyen 40 nap és 40 éjjel. Én tegnap előtt Vizsolyban jártam a tanulmányi kirándulás második fontos állomásaként, és ugye 2008 a Biblia éve, és meghallgattuk a Vizsolyi templomban a drága asszonytestvérnek a évszámokban bővelkedő előadását, egyáltalán számokban és évszámokban, hogy Károli munkaközössége pontosan hány főből állt, és hány laponként hozták át minden este kik, göncből, vizsolyba, hogy kinyomtassák, és akkor elkezdték a 70-es években, és akkor 87-re készen volt, de még átnézte, és akkor 1590-ben végleg elkészült, és azt hittem, hogy itt megáll a érdekfeszítő okfejtés, és számomra nem vált fordulatként még annyit hozzátett, hogy hát mi milyen hálásak lehetünk, hogy ez készen van, és már csak olvasnunk kell. És nekem ez nagyon sokat mondott, és jól esett, hogy volt legalább egy az osztálykirendelés folyamán, amikor nem maradtunk meg így a száraz elméleti okoskodásnál, mert azt tudtuk, hogy Kossuthnak hány húga mikor halt meg, és hány évesek voltak, és kinek mennyi gyereke nem született, és született, és minden csak így ömlesztve jött, és végre volt valami, amikor a számokon túl valami többet is hallottunk. És ezt most azért is jutott eszembe, mert ez lenne az első, amit ebből a történetből szeretnék kiemelni. Azt olvasok itt az elején, hogy Isten azt mondja Mózesnek, hogy jöjjön fel a hegyre. 12. versben. Azért, hogy az általa írott kőtáblákat átadhassa maga Isten Mózesnek. És amikor én ezzel a történettel a nyáron foglalkoztam, akkor esett le nekem, hogy hát ez a Szentírás. Nem, ez maga a Szentírás. Maga Isten, a Szent Isten saját írásával leírja azokat, amikre szerinte szüksége van Mózesnek és a népnek, és ennek itt van az eredete. A kifejezésnek, hogy Szent Írás, itt van az eredete. És nemrég hallottam valakit, aki nagyon cinikusan mókázott ezzel, hogy hát ez micsoda idejét múlt patetizmus az a kifejezés, hogy Szent Írás, hát Biblia, Biblia, aztán akkor mindenki tudja, hogy miről van szó. Én most abban erősödtem meg, hogy ez egyáltalán nem valami üres patetizmus, hanem magyar nyelven legalábbis talán még jobban visszaadja az egésznek a lényegét. És ez nem valami cím, ez nem valami olyan, mint a nagy lexikon, ami hát tiszteletet ébred bennünk, hanem ez tényleg a Szent Írás. És itt van a célja is. Gyere fel hozzám a hegyre, és maradj itt, mert át akarom adni neked a kőtáblákra írt törvényt és parancsolatokat, amelyeket azért írtam le, hogy tanítani lehessen azokat. Hogy nem öncélúan született itt valami íromány, amiben Isten kiteljesedett, Mózes vállára meg valami nagy terhet rakott, hanem a cél, hogy tanítani lehessen azokat. És nyilván, hogyha valamit tanítani lehet, akkor azt meg is lehet tanulni. És az előbbivel nincsen nekünk hiányosságunk, azt hiszem, mert tanítják nekünk mindenféle alkalommal, meg formában, meg annyi egyéb lehetőségünk van még, hogy csak na. A kérdés csak az, hogy élünk-e ezzel, és amit nekünk tanítanak, azt tanuljuk-e. Itt van a kezünkben, magyarul minden benne van, ami a mi üdvösségünkhöz szükséges, ezt maga az ige támasztja alá, tanulmányozhatjuk ugyanazt, amit Mózes, ugyanazokat a szent írásokat vehetjük a kezünkbe, legyünk ezért nagyon hálásak, és éljünk a lehetőséggel. Ez az első, a szent írásnak az eredete. A másik, amiről tulajdonképpen a történet igazából szól, és ha címet kéne adni, akkor valami ilyenen gondolkoztam, hogy az Isten szentségének ismerete az, ami itt a középpontban áll. Vagyis, hogy Isten beengedi Mózest, és hát részben Józsuét is, olyan színfalak mögötti területekre, ahova mások nem mehetnek be, és kicsit közelebbről is megismerhetik Istennek a szentségét. És megint csak a Szent Írásnak köszönhetően ebben a nagy lehetőségben mindnyájan részesülhetünk. Isten dicsőségét és szentségét láthatják közvetlen közelről, és a látvány olybá tűnt nekik, mint az emésztő tűz. Ugye ezzel a képpel mi már találkozhattunk korábban, ha máshol nem az égő csipkebokor történetében. A tűz az mindig Istennek a személyes jelenlétére utal, de nem csak a jelenlétére, hanem együtt, ezzel együtt a megtisztító szentségére is. Ugye a csipkebokornál is azt olvassuk, hogy ne gyere közelebb, vedd le a sarudat, mert szent ez a hely, ahol állsz. Itt is valami hasonlóval találkozunk. Ez az emésztő tűz, ez nem véletlenül tűnt fel ott a népnek, és nem véletlen, hogy a nép Izrael fiai szemében, ő, vagy fejében egyértelmű volt, hogy nekik ott semmi keresni valójuk. Mert ez az emésztő tűz, Isten szentsége, mindent, ami szentségtelen, bűnös vagy sötét, az megemészt. A Szent Isten maga mutatkozik be, és ezt látja Józsué is, meg látja Mózes is, és tanulnak belőle. Amikor én először találkoztam azzal az igével, a 3 Mózes 11.44-ben, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, akkor megmondom őszintén, hogy nagyon igazságtalannak éreztem az igének a fogalmazását, mert valami olyan szintre emelít Isten a létet, amit szerintem senki nem tud elérni. És erről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni, mert itt a Szent Isten, és hát ez a ige egyéb környezetéből is kiderül, ugyanerről beszél. Szeretné, hogyha a Szent Isten követői szentek lennének. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. És Isten nemes egyszerűséggel ezt várja el az őt követőktől. Ugye ez az, amit mi úgy szoktunk mondani, hogy megszentelődés. Olyanná válni, mint ő, egész egyszerűen. Olyanná válni, mint Krisztus. Ugye keresztjénné a mi esetünkben. Megszentelődni, olyanná válni, mint ő. És ezzel kapcsolatban én úgy tapasztalom, hogy nagyon sok félreértés él a köreinkben, és nem szeretném hosszan feszegetni, esetleg, ha lesz alkalom beszélgetni erről is, itt is mondhatnánk majd személyes példákat, de én azt tapasztalom, hogy sokak az egész megszentelődés kérdését úgy fordítják le maguknak, mint egy átláthatatlan szabályrendszer. Hogy a megszentelődés azt jelenti, hogy betartom, nem tartom be, erre figyelek, arra figyelek, és belefárad a végén az ember, és hogyha őszinték vagyunk, akkor sok szempontból olyan ez, mint a farizeusok féle vallásosság, hogy ráraktak az emberekre a Tóra mellett, az Isten igéje mellett egy még egyszer akkora törvénygyűjteményt, ugye ez volt a Talmud, és hogyha a kettőt valahogy betartotta valaki, akkor na, úgy valamelyest Isten követő. Aztán az is sokszor tapasztalatom saját praxisokból, nem másokéból indulok ki, hogy aki új életet kap, aki elkezd járni a megszentelődés útján, aki követi Istent, az tényleg szembesül azzal, hogy a test az tényleg a lélek ellen harcol. Igaza van Pálnak. Hát ezt nem nagyon kell bizonygatni. Sőt, nem csak, hogy harcol, hanem nagyon sokszor győz is. Én meg ugye ott maradok a bukásommal, egyszer, kétszer, meg 12-szer, meg ki tudja hányszor. És nem tudok Istennek tetszeni, hiába szedem össze magam, és ugye csalódok, és kisebb rendűségi érzésekkel küzdök, és ugye nyilván Istennek is elfogyhat már a türelme. És tegnap beszélgettem kedves kolléganőmmel, és hát ő mostan azért nem iszik alkoholt, hogy meggyőzze Istent arról, hogy könyörüljön már meg a fián, mert ez így biztos akkor jobb, mert hát ő idáig is próbálkozott nagyon sok mindennel, de a fia helyzete nem változott, akivel egyébként nincsen semmi nagy baj, csak bűn, lusta és semmit nem csinál, és hát ő meg nem alkoholista, de most hát a nyáron néha megiszik egy-egy sört, és hát az annyira jó, és akkor ott teljesen elolvadozott, és nagyon aranyos volt, de ő most erről is lemondott, hogy hát ha majd Isten megkönnyörül a fián. És akkor próbálunk ugye itt sakkozni, meg egyenleget vonni, meg kicsit ebbe a serpenyőbe belepakolni, stb. Stb. És az ember erőlködik, és megpróbálja kiérdemelni ugye Isten szeretetét, és erre rengeteg módszerünk van, hogy kiérdemeljük, és hogyha nekem épp mostanság jó lelkiismeretem van, vagy azt mondhatom, hogy jó a lelkiismeretem, akkor abból az következik, hogy Istennel is jó kapcsolatban vagyok, és akkor többet merek tőle kérni és várni. Egyébként pedig ugye lesül a bőr a képemről, hogyha ilyen állapotomban akármivel is zargatom Istent. Mindnyájunk számára ismerős az Ézsaiás 40-30-31, és szeretjük is hallani, nekem az a tapasztalatom, hogy pont a mi esetünkre, a saját esetére nagyon sokan nem merik alkalmazni. Úgy általában igaznak tartjuk, meg kicsit melengeti a lelkünket, de hogyha mi vagyunk ilyen helyzetben, akkor nem merjük elég komolyan venni. Ézsaiás 40:30-31. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Mert a rossz feltételezések, a rossz kiindulási alapok szükségszerűen rossz eredményhez vezetnek. Ha én hamis istenképpel dolgozom, egy megfelelési kényszert rám tukmáló Isten képével, akkor szükségszerűen rossz eredményre fogok ő eljutni. És ami itt nekem mindegyik tévedéssel kapcsolatban nagyon fontossá vált, és ezt is javaslom, hogy ki gondolja végig, hogy mindegyik variációban én vagyok a középpontban. Én akarok előrébb jutni, én akarok jobbá lenni, az én lelki ismeretem legyen egy kicsit tisztább, az én nyugtalanságom szűnjön meg, és akkor majd Istennel is így meg úgy, és akkor majd Isten is nagyobb teret kap, és akkor már nekem is lesz bátorságom, stb. Magamat szeretném jobbá tenni, esetleg Isten segítségével. Ez a segíts magadon, az Isten is megsegít. Klasszikus esete. Csak ezt nem mondjuk így ki, meg ez ugye nagyon fogány megfogalmazásnak tűnik, pedig sokszor erről van szó. Mi a szentség? Mibe engedi belelátni Mózest itt ő Isten? A szentség Isten ajándéka. Ugyanúgy, ahogy a megtérésünk az, hogy Istent követhetjük, az is Isten ajándéka, hogy egyre inkább olyanokká válhatunk, mint ő. Másként lefordítva, egyfajta közösség Istennel. Valaki egyszer azt mondta, hogy munkaközösség Istennel. És az, hogy mi egyre inkább olyanokká válunk, mint Isten, ez a munkaközösség vele járulja. Nem a testem és nem a bűneim elleni harcra és erőlködésre szutyongat Isten, és nem ez kell, hogy a középpontban legyen, hanem csak és kizárólag az értem meghalt Jézus iránti szeretet és hála. És minden egyéb ennek a következménye lesz. Ha kikerülök a középpontból, és Jézus bekerül oda, akkor működik a megszentelődés. Akkor nem rettegek az Isten szentségétől, hanem vonz. Akkor vonzódom. Nagyon jellemző, hogy itt az Izrael fiai mentek volna, mint a nyúl. Pedig nem erről van szó, hanem ez egy vonzó valami. A Jézussal való közösségért azért harcoljunk, ha kell. Mert vannak harcaink, mint tudjuk. De tegnap sem arról volt szó, hogy harcoljunk a magunk dolgaiért. És harcoljunk a magunk rossz szokásai ellen. És akkor, ha majd győzünk, akkor nem tudom, mi lesz. A Jézussal való kapcsolatért, a Jézussal való közösségért harcolni, és akkor erősödik vele a kapcsolatom, mert vele élek. Ugye sokan azt szokták mondani, és hát itt a hely szelleme most nagyon jó példa, hogy hát a nyári csendes hét, hát akkor működik. Hát itt neszmélyen annyira könnyű, és annyira kevés a kísértés. És akkor fölmerül a kérdés, hogy miért? Mert jobb ember lettem szombat délelőttől, nem tudom, csütörtökig, meg péntekig? Vagy tényleg a hely szelleme az, ami kihozza ezt belőlem? Aztán otthon már minden csak a romlás. És itt azt hiszem, hogy világos, hogy nem ez a válasz. Tényleg van olyan, hogy a csendes héten kevesebb a kísértés, és könnyebb engedelmeskedni. És miért? Azért, mert közelebb vagyok Jézushoz. És itt most óvakodjunk attól, hogy méricskéljük megint, meg fizikai távolság, meg nem tudom micsoda, de mégiscsak többet foglalkozom vele. Adott esetben áron is megveszem az alkalmat, mert fölkelek, és nem vaporózok annyit, mint otthon szoktam, és ha van kedvem, ha nincs, hallhatom az igét, mert sokszor ugye ez utóbbi is előfordul, hogy éppen nincsen túl sok kedvünk igét hallgatni. Közelebb vagyok Jézushoz, és láss csodát, a szószoros értelmében működik. Szent minden, amire Isten rátette a kezét, és az ő képére formálódunk. És itt egy igét szeretnék bátorításként felolvasni, mégpedig a 2 Korintus 3.18-at. 2 Korintus 3.18. Aki esetleg úgy van vele, hogy szép-szép, de ez még neki soha nem sikerült igazán. Annak meg mindenkinek, aki szereti, küldöm. 2 Korintus 3.18. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Mintha a felolvasott történetről lenne szó, nem? Nézik az Isten dicsőségét, Mózes meg Józsué, és miközben nézik, miközben megvan a közösség Istennel, egészen szoros, átformálódnak. És látjuk, hogy ez a gyilkos Mózesről azt mondja az élete vége felé az ige, hogy annál galamb lelkűbb ember nem volt, mint Mózes. Egy sehonnai nyikhaj egy a nem tudom hány ezer közül lesz majd Mózes utódjaként Izrael vezetője. Átformálja őket az Úr lelke. Ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Hogyan? Úgy, hogy nézzük az Úr dicsőségét. Hogy ez a fontos. És nem az, hogy én még mit, hogy, merre, és hogyha, és akkor kitűzzük ezeket a célokat, és tudom, hogy ez az előbbi a kolléganőmmel kapcsolatban nagyon bárgyú és bugyuta példa volt, de nagyon sokszor tapasztaltam én is, hogy na, hogyha majd egy hónap múlva sem csinálok ilyet, meg egy hónap múlva is még csinálok olyat, na akkor már lesz jogalapom arra, hogy valami. Nem erről van szó. Nézni az Isten dicsőségét, a vele való közösségért mindent megtenni, és kiderül, hogy a világosság mellett nem maradhat meg az én sötétségem. A világosság kiűzi a sötétséget. És ez nem az én erőködésem. És rácsodálkozhatok arra, hogy milyen Isten, és dicsőítem őt nem valamiért, hanem önmagáért. Én nagyon sokszor azon kapom magam, hogy az imádságaimban csak akkor tudok hálát adni, hogyha valami konkrét, ezt csinálta Isten. Na, ezért hálás vagyok. De az, hogy ő önmagában mindenféle tettét ő kizár, vagy adott esetben most nem is tudnék miért hálás lenni a magam esetében, mert most nem tudok hálás lenni. De attól ő még ugyanolyan, és ugyanúgy hálára indít. Vagy szembesülni azzal, és hát a Korintus, vagy a Ézsaiás 40 is erről beszél, hogy tényleg nem a bűneim szerint bánik velem. Ha buktam sem, és mégis használ engem. Annak ellenére, amilyen vagyok. Használ és szeret. Tavasszal hallottam, és engem azóta is sokszor elgondolkoztatott a kicsit szójátékos megfogalmazást, hogy mi a helyzet velünk kapcsolatosan. Hogy erőlködő, vagy erőt nyerő hívő emberek vagyunk. Erőlködő hívő emberek, akik meg akarják mutatni, hogy hát ők tényleg annyit kaptak Istentől, közösségtől, hogy ez így már nem maradhat, és megmutatják, hogy akkor ők megszentelődnek, és kivágják a rezet, ha addig élnek is. És tudjuk, hogy ennek milyen veszélyei lehetnek. Vagy erőt nyerő, akik tudják, hogy mit kaptak Istentől, és pont ezért van békességük azzal kapcsolatban, hogy akkor a folytatás is tőle jön. És erőt nyernek tőle minden helyzetben és minden helyzethez, és érzik és tapasztalják, hogy tényleg van ilyen, hogy láthatatlan erő, ami fúj, és ha egyszerű és sokat emlegetett hasonlattal élünk, ugye az erőlködő az ugye maga húzza az evezőt. Az erőt nyerő meg kifeszíti a vitorlát. És az is ott ül a hajóban, és az is hajózik, és az is kifeszíti a vitorlát, és a kapcsolat az nagyon fontos. De nem ő fújja a pasztánszelet, és nem ő viszi saját magát előbbre. És az Istenhez vezető úton maga Isten vezet el minket ő magához. És ez volt a második kicsit bővebben, és a harmadik, negyediket sokkal rövidebben, ami még elgondolkoztatott a történettel kapcsolatban. Azt olvashatjuk, hogy maga Isten mondja Mózesnek, hogy gyere fel hozzám a hegyre. És aztán kicsit később azt olvashatjuk, hogy fölment Mózes a hegyre, 16. versnek a második fele, már 6 napja borította be azt a felhő, és a 7. napon kiáltott Isten Mózesnek a felhő közepéből. Arra gondoltam, hogy milyen cselekvés lenne az, hogy lemegyünk szombaton, mondjuk ide, és csütörtökig eljárunk az alkalmakra, és csak nagy kúson. Ideül az előadó, az este áhítat tartója a mindenki, és senki nem szól egy szót sem. Hogy reagálnánk mi erre? Jön első alkalom, hallgatunk békességben, nagy szeretetben 40 percet. A szombat esti áhítatra is eljövünk, döbben csönd, hazamennek a vitézek, alszanak, és lészen vasárnap, aztán hétfő, aztán kezd, és még mindig senki. Hát szerintem hétfő már a 8-20-as busszal mindenki menne haza. Vagy akkor frakciózunk, meg akkor, hát ha ő nem beszél, akkor majd beszélünk mi. Mert hát, ha neki nincs mondani valója, akkor majd mi beszélünk. És az engem nagyon elgondolkoztatott, hogy maga Isten fölhívja Mózest céllal, elmondja, hogy miért, azért, hogy kezedbe adhassam, elmagyarázhassam, hogy taníthassad, és nincs semmi szó. 6 napig teljes csönd. Ott van az Isten szentségének a jelenlétében, a többi nyúlbéla retteg a emésztő tűztől lent a hegy lábánál, ott van az Isten közelségében, és nem beszél Isten. És azon gondolkoztam, hogy ez milyen nagyszerű dolog. Itt is azon kapom magam is, amit itt most fiktív példaként elmondtam, abból is az süt, hogy mert mi mindig csinálni valamit. Mert hogyha ide bejövünk, akkor azért jövünk, hogy halljuk. Aztán kimegyünk, és akkor azt kell csinálni, hogy beszélünk. És itt meg arról tanít az ige, hogy van olyan, hogy 6 napig az Isten szentségének jelenlétében. És átformálja. És látjuk, hogy átformálja. És ezt nem lehet következmények nélkül csinálni. És nyilván várta Mózes Isten szavát. És akkor is várta, amikor még hallgatott. És nem tudom, hogy milyen gondolatok futkároztak a fejébe, teljesen mindegy, de mi tudjuk az igének más helyeiről, hogyha késik is, nem késik el. És hogyha később szólal is meg, nem fogja elkerülni a figyelmemet. Ez biztos. De mi meg nem mondjuk azt, hogy ezt már hallottuk, ez nem kell, őt már hallottuk, hogy nem kell, ezt már ismerem, ezért nem kell, hanem beszélhessen bármiről. És akkor, amikor ő azt akarja. És hogyha csak hozzá kerülünk közelebb, így, mint Mózes, és nem hallunk valami újat, valami egetrengetőt, és még mindig nem kaptunk választ arra, meg erre, meg amarra, meg a másik 18-ra, akkor is elég lehet nekünk az, hogy az Isten közelsége oly igen jó nékem. És aztán megszólal. És itt most megint nem akarok számháborúzni, hogy mennyi a 6 nap, meg mi, semmi értelme. De hogy nem hiába való, az biztos. És végül a negyedik, ami nekem nagyon sokat mondó lett megint, az az utolsó vers, a 18. Mit ír az ige? Mózes azonban bement a felhő közepébe, egészen fölment a hegyre, és ott maradt Mózes a hegyen, 40 nap és 40 éjjel. Mit csinál? Bement a felhő közepébe, gyöngébe kedvéért egészen fölment a hegyre, fontolva haladóknak ott maradt a hegyen. És ez nagyon hangsúlyossá vált. Itt semmi nincs félszívvel. Nem muszájból megy föl, és nem az van, hogy hát idő van uram, hát lent már eszetlenkednek, már csinálják az aranybornyú. Senkinek nem jó. Semmi, minden megszűnik, minden hidat föléget. Semmi nem foglalkoztatja ott más, csak ez. Bement a közepébe, felment a hegyre, nem állt meg fél úton, ott is meghallhatta volna az Isten szavát. Ott maradt 40 napig. Nem álmosan, nem csak annyit, amennyi belefér, meg jobb híján, teljes odaszánással. És nem tekinget vissza, és nem küldi vissza Józsvét, hogy szaladj vissza, fiam, hozzá hírt, mi van, jól vannak-e. Teljesen az a indulat, mint a kis Sámuelben, hogy szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád. Ott van az Isten szentségének a jelenlétében, Istennel egy társaságban, és várja, hogy mit mond majd ő Isten. A Kolossé 3.1.2-t szeretném még felolvasni. Kolossé 3.1.2, ami nagyon tanulságos. Kolossé 3.1.2. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. És itt Mózes pontosan ugyanezt teszi. Bemegy, fölmegy, ott marad. Mert ott neki most ezzel kellett foglalkoznia. És nem a földiekkel. Aztán visszamegy, és elintézi a népnek mindenféle szennyesét. És közben jár, és hadakozik Istennel, és majd fogjuk látni ő este. De van olyan, hogy az Isten szentségében odaengedni magunkat, minden egyebet kizárni, lezárni, a megválaszolatlanokat is kizárni, és nem azért menni oda, hogy már végre választ kapjunk, hanem önmagáért. És aztán még egyszer lesz a félhomályból világosság, és világosságra juthatunk a kérdéseinkkel kapcsolatosan is, és megtapasztaljuk ezt, hogy hogy formál át minket Istennek a szentsége. És ezt látta Józsué is, és biztosak lehetünk benne, hogy okult belőle. Egy rövid imádsággal fejezzük be az alkalmat. Kérünk azért, Úr Jézus, hogy a veled való közösség legyen a mi számunkra mindennél fontosabb most ezen a hétvégén. Hogy minden egyebet szorítson háttérbe, jó értelembe véve, és hogy hadd ragyoghassál Te föl igazán egyenekenként mindnyájunknak, és tapasztalhassuk mindnyájan a magunk helyzetéből kiindulva, hogy milyen ereje van a Te szentségednek. És taníts minket, Uram, nyugton ülni, ha kell elcsöndesedni és befogni a szánkat, és átélni azt, hogy milyen az együtt lenni veled. Köszönjük, Urunk, hogy erre is adtál példát az igében, és köszönjük ennek a történetnek az erejét, és kérünk azért, hogy ne oda akarjuk magunkat visszasírni, vagy valami fajta rossz nosztalgiával a korábbi élményeinket visszahozni, hanem legyen elég nekünk ez a mostani, és legyen elég az, hogy Te itt vagy. Ugyanúgy, mint 2 éve, vagy 5 éve, vagy 10 éve, vagy Mózes idejében. És köszönjük, Úr Jézus, hogy amikor Te itt jártál a Földön, akkor erre is adtál példát, hogy Te idejöttél közénk, és nem tekingettél hátra, meg nem menekültél el a nehéz helyzetektől, hanem igazán közösséget vállaltál velünk minden szempontból. Kérünk azért, hogy legyél Te a mi példaképünk, és kérünk, hogy mélyüljön a mi Isten ismeretünk, és hogy ne féljünk a Te szentségettől, hanem legyen az a mi számunkra is vonzó. Amen.